itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Szárazajtára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Nagybaconhoz tartozik, melytől 7 kilométerre délre terül el. Nevét onnan kapta, hogy sekélyvízű patakja az Ajta alkalmatlan volt malom működtetésére. 1316-ban Zozaka néven említik először. A hagyomány szerint a falu eredetileg a kakucsi malmok helyén volt, mellette a Kurtavárnak nevezett helyen menedékvár állott. Ez a tatárjáráskor pusztult el. 1944. szeptember 26-án a faluba bevonuló mániógárdisták 13 ártatlan magyart mészároltak le. Emlékoszlopuk a falu központjában áll. A falu büszke nagy elődjeire. Itt született Ajtai Abod Mihály, nagyenyedi professzor, a keleti nyelvek, a régiségtan és a történelem tanára, Gecse Dániel, marosvásárhelyi orvosprofesszor, Nagy B. Viktor, bágyi munkásíró, Nagy Tibor, műszaki író és Ince Sándor, református lelkipásztor, esperes.
Szárazajtán
a felső tagozaton 23 gyerekkel, az alsón 35 gyerekkel, az óvodában meg 19 gyerekkel működünk.
Akik tényleg áttélték ezt a vérengzést, azok közül ma nem nagyon élnek, csak a leszármazottai.
Régen a változás előtt nem nagyon beszéltünk róla.
Itt a jövőt kialakítottuk, nem fogunk elmenni biztos.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kolca Károly Attila, kisbaconi vagyok, és a Szárazajta iskolába a harmadik éve látom el igazgatói tevékenységemet, mint a Nagybaconi iskola központ aligazgatója. Megbíztak azokkal a feladatokkal, amik itt a Szárazajta iskolánál vannak.
Van sok gyerek az idei tanévben?
Nem bővelkedünk, de a felső tagozaton 23 gyerekkel, az alsón 35 gyerekkel, az óvodában meg 19 gyerekkel működünk.
Mindenki szárazajtai, vagy vannak települések, ahonnan beszállítanak ide?
Nem szállítanak sehonnan, sőt, egy pár gyerek Zalán-patakára jár például óvodába. Ennek egyszerű objektív okai vannak, a tanítónéni az szárazajtai, ingázik Zalán-patakára, és pár gyereket visz magával.
Arra van-e példa, hogy egy-egy szülő Barótra viszi a gyerekét? Mert a városok közelsége ezt is az utóbbi időben eredményezi. De én azt is tapasztalom, hogy városra visznek ki falura gyereket.
Nem, Barótra nem nagyon, viszont a Baconi iskolába, tehát a szomszéd településre oda két gyerek jár tudtommal, akik még 5-8 osztályban lennének. De nem sok, tehát nem tipikus, nem jellemző az, hogy elviszik a gyerekeket. Megpróbáljuk mi is úgy végezni minden feladatunkat, hogy az megfeleljen. Természetesen vannak szülők, akik úgy gondolják, hogy más iskolába többet kap a gyerek. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy nem olyan gyakori az ingázás, hogy szárazajtára azért elég nehéz kijutni, meg nehéz bejutni. Nincs olyan rendszeres járat, ami tudná könnyen vinni, szállítani a gyerekeket az iskolába meg vissza.
Most aszfaltos úton jöttünk, de tudom, hogy évekkel ezelőtt jó hosszú volt ez a távolság, amely megtették azon a Ramaty úton.
Igen, az aszfalt az nem rég lett leöntve. Hál' Istennek így könnyebb a járás, bár télen néha van kicsit csúszós út, kicsit későre szórják, de én azt mondom, hogy járható. Nem volt olyan problémánk az elmúlt 3 évben, hogy egy pedagógus például ne jusson ki azért, mert csúszott az út és elakadt. Erre nem volt példa.
A tanári közösség az nagyjából állandó, vagy küzdködnek örök is azzal, hogy tanév elején nem biztos, hogy tudjuk, hogy melyik katedrán ki fog tanítani?
Hát jellemző, mint egyébként az egész ország, vagy az egész tanügyi rendszerre, hogy nagyon-nagyon sokat változtatják a kollégákat, nagyon-nagyon sok kolléga ingázik, gyakorlatilag senki nincs rajtam kívül, aki 5-8 osztályban a teljes katedrát foglalna ebbe az iskolába. Mindenki jön egy napra, két napra, 2 órára, 4 órára, 6 órára, ezért van egy hatalmas ingázás. Ennek az a nehézsége, hogy ezek a pedagógusok még 3-4-5 iskolában tanítanak ezen kívül, és nehéz megoldani, hogy mindenivel eljussanak. Úgy kell beosztani az órarendjüket, hogy mindenkinek megfeleljen, más iskolákba is tudják megoldani. Ezért elég nehéz. Nagy nehézségek árán tudunk megküzdeni mindig az órarendekkel.
Akkor azt jelenti, hogy címzetes tanár is kevés van itt Szárazajtán?
Igen, címzetes pedagógus csak az óvónő van, a 2 tanítónk, és talán 3 vagy 4 felsőtagozatos kolléga, aki úgy címzetes, hogy a címzetes állása a Nagybacsony iskola óráival együtt van. Például a történelem tanárnő a Nagybacsony iskolába plusz a Szárazajta iskolába tud annyi történelem órát vinni, hogy meglegyen a címzetes állása. Ugyanígy van egyébként az én katedrám is, az itteni matematika órák, fizika órákkal vannak kiegészítve Nagybaconba. De én úgy tartom, hogy én itt vagyok címzetes.
Én egy nagyon felszerelt iskolát látok. Van itt is okostábla, meg számítógépterem, meg ami általában a mai oktatáshoz szükséges. Valami hiánnyal számolnak-e?
Az alapműködésünkhez világítás, fűtés, minden megvan szerintem, ezzel jól el vagyunk látva. Igen, okostábláink is vannak, ebből lehet, hogy nem ártana még 1 vagy 2, hogy ne kelljen például a kicsik átjöjjenek a saját osztályukból azokba a termékbe, ahol okostábla van, hanem ott tudják helyben használni, de ez úgy néz ki, hogy megoldódik fél év éven belül. Bútorzatból is jól fel vagyunk szerelve, ígéretünk is van újakra, úgyhogy egyébként én azt mondanám, hogy minden szükséges feltétel megvan ahhoz, hogy jó tanít lehessen, és jó munkát lehessen végezni. Talán, amit majd az elkövetkező években meg kell tegyünk, az az, hogy minden osztályt újra messzelni, meg kívülről az iskolát kicsit rendbehozni. Ez már több éve volt felújítva, és most már szükséges lenne egy ilyen nagyobb beruházásra. Itt arra gondolok, hogy nem kell tetőt cseréljünk, meg nem kell padlót cseréljünk, de azért egy külső-belső messzelés sem kevés. Elég jó összeg lesz.
A szülők mennyire partnerek?
Én úgy gondolom, hogy nincs baj a szülőkkel, nagyon is hozzáállnak a dolgokhoz. Elég sok iskolán kívüli tevékenységünk volt a tavaly is. Éppen mondtam a kollégáknak, hogy észre se vettük, hogy mennyi kirándulás, mennyi egyéb tevékenység belefért, és azt mondhatom, hogy minden tevékenységnél, amikor éppen szükség volt rájuk, odaálltak, csak dicsérni tudom őket.
A szárazajtai diák eljut tantárgyversenyekre, mesemondóra?
Igen, főleg a kicsik járnak vers meg mesemondó versenyekre. A nagyobbakból, amit ki tudnék emelni, az a földrajz verseny, amin részt vesz egy diákunk rendszeresen. Igazából más tantárgyversenyekre nem nagyon járunk. Elég kicsi létszámmal dolgozunk, ez jó is, meg rossz is. Vannak osztályok, ahol kevésbé kerülnek ki kiváló diákok, akikkel érdemes versenyekre járni.
Ha elvégzik a 8. osztályt, akkor hol folytatják tovább? Vagy egyáltalán tovább mennek-e?
Ez tipikusan Barót, ahol tovább tanulnak, a Baróti Szabó Dávidban, bár eléggé nagy harcot vívunk azért, hogy tovább menjenek a diákjaink. A tavalyi 3 8-osunkból is például 2 nem ment tovább. Egyszerűen a szülők azt mondták, hogy nem szeretnék, hogy tovább menjen, és nem voltak rossz képességű lányok.
Mit csinálnak? Gazdálkodnak?
Nem tudnám megmondani, valószínűleg otthon ülnek. Ismerem valamennyire a családokat, de egyik sem gazdálkodik intenzíven, tehát biztos, hogy azt nem csinálják. Nem tudom, mi az oka. Általában mindig van 1-2 diák. Ez most egy különlegesen rossz év volt ilyen szempontból a tavalyi tanév, mert a 3 diákból 1 ment tovább, 2 meg lemorzsolódott. És ezzel nem tudunk mit kezdeni, sajnos tanfelügyelőség is mindig magyarázatokat, meg indokokat kér. Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az oka. Itt ebben a teremben is megígérték a szülők, tanévzárókor is, hogy igen, tovább mennek a lányok, de nem mentek.
Valamilyen felmérésük van, hogy az elkövetkező években hogy alakul a gyerek létszám? Lesz, akit tanítani?
Ugyanez a tendencia változó. Van olyan osztályunk, ahol 8 diákunk van, van olyan osztályunk, ahol 3 diákunk van a felső tagozaton, de az alsón van olyan is, ahol 11. Tehát nagyon ingadozó. Évről évre azt lehet mondani, hogy nagy változások vannak. Most például a középcsoportban egyetlen egy óvodásunk van, viszont a kicsi csoportban vannak 10-en vagy 11-en, most nem tudnám pontosan fejből megmondani. Ha a számokat nézzük, akkor növekedés nem lesz, de fogyni sem nagyon fogunk. Tehát ha megengedik, akkor ezekkel a létszámokkal tovább is működnénk.
Gecse Sándornak hívnak, tanító vagyok itt Szárazajtán. Jelenleg összemont osztályban tanítok. Van első, második és negyedik osztályom. A három osztályban 17 gyerek van jelenleg. Az első osztály 7 gyerekkel, a másodikban 5 tanuló, és a negyedik osztályban 5 tanuló van.
A tanító úr mindig itt tanított Szárazajtán?
Tanítani kezdtem 91-ben. 5 évet tanítottam Zalánpatakon, 15-öt Szárazajtán, majd egy évet Nagybaconban. Zalánpatakon újra 11-et, most pedig harmadik éve vagyok itt, mint címzetes tanító.
Milyen ezekkel a gyerekekkel foglalkozni? Én mindig azt tapasztalom, hogy a félreeső településeken másabbak a gyerekek, mint a főút mellettiek. Nem jobbak, nem rosszabbak, de kicsit másabbak. Én úgy látom, mintha kicsit tisztelettudóbbak is lennének akár. Mert itt, ahogy bejöttünk az iskolába, mindenki köszönt. Nem tudom, hogy másnak is köszönnek, vagy csak ez most véletlen volt, hogy észrevették, hogy nem ide tartozom.
Az itteni gyerekek sokkal illedelmesebbek, mint a városiak, mivel itt a faluban egymást ismerjük. A gyerekeknek a szüleit is általában tanítottam, itt a 15 év folyamán. Látszik rajtuk, hogy én nem tudom, nap mint nap találkozunk, én is nagyon sokat járom a falut. És látszik rajtuk, hogy nem annyira ellenszenvesek. Még itt az informatika vagy a telefon még nem hatalmaskodott el annyira rajtuk, hogy állandóan csak amellett üljenek, vagy a számítógép előtt. Még játszanak is a gyerekek, megtalálják kint az utcán a közös játékformákat.
Gondolom, hogy a tanuláson és a tanításon kívül azért másról is beszélgetnek a tanító a diáka, vagy a diáka tanítóval. Miket mesélnek el? Mert nagyon közel tudnak kerülni, főleg a tanítókhoz, meg az óvónőkhöz a gyerekek.
A gyerekek nagyon szeretnek mesélni a szüleikről, nagyszülőkről, helyi közösségről is szeretnek, érdeklődnek helynevekről, utcanevekről, helyi eseményekről, hagyományokról.
Megkérdezik, vagy ők tudják már otthonról, hogy mi ez a műemlék itt az iskola előtt?
Igen, tudják, mert minden évben részt szoktak venni ők is itt a megemlékezésen. Úgy van megoldva, hogy közösen az iskola minden egyes tanulójával megyünk a templomba, majd részt vesznek a felvonuláson, a megemlékezésen, koszorúzáson. És ez nekik remélem megmarad a tudatukban, hogy igenis mi történt itt.
Ők mit mesélnek, vagy mit tudnak az 1944-es vérengzésről?
Hát a gyerekek egy kicsit úgy játékosabban fogják fel, és ez nagyon jó. Ők úgy fogják fel, hogy igenis ez egy olyan esemény, amely nem pozitív, hanem negatív hatással volt az emberekre, éppen ezért nem szabadna egy ilyen dolog még megismétlődjön.
De beszélnek az emberek otthon? Elmagyarázzák, hogy mi történt, és ez milyen szörnyű dolog volt?
Az én tudtom szerint nagyon keveset beszélnek erről.
A településnek a sajátosságairól be lehet-e csempészni a tanórákon ezt azt? Tehát meg lehet-e ismertetni a mai gyerekkel? A tanterv megengedi-e, hogy a helyi dolgokat is mélyítsük egy kicsit a gyerek agyába, vagy ezt megteszik iskolán kívüli tevékenységekben?
Én próbálom az én munkám során, én arra törekedtem, hogy úgy a helyi népdalokat belopom, helyi eseményekről, mondákról, helyi mesék is vannak, miről szoktunk beszélni, az mindig belopom nekik a tananyagba, hogy be lehet oda lopni, a tananyagban elfér. És azon kívül is lehet foglalkozni vele. Szoktunk kimenni, például most a múlt héten is kivultunk a Szabadbit hátul, úgy mondjuk a csemetés, szakadás, még a TSZ idejében ültették el almafákkal, kivultunk oda, a leveleket gyűjtöttünk, beszéltem nekik az almafajtákról. Próbáljuk a helyi dolgokat, hova láttok el, mit láttok, az a tekse, vagy baróti egységnek ott a teteje, akkor összekössük például a fődajzal, hogy a látóhatárvonal. A fáknak az északi felét, hogyan tudunk tájékozódni, keresd meg a mohás felét, a nedvesebb felét, vagy a honcsoknak a nedvesebb oldalát, és akkor, hogy előttem van észak, háta meg egy dél, balról a nap nyugszik, jobbról pedig ki lesz a versikét, tudják, és akkor hogyan tudunk tájékozódni.
Ismerik a gyógynövényeket is? Az ehető bogyókat is?
Igen, szoktunk a gyógynövényekről, és egyszerűen szoktam mindenkit megmagyarázni, például a mérgező növényeknek vagy gombáknak is virító színük, elkerülik a legyek rákcsálók, és azon kívül nagyon szép a virága, csábító a színe, ezért be tudják csapni az embereket.
Olyan órájuk van-e, amikor képek alapján fel kell ismerni, és olyan büszke az a gyerek, hogy ő tudja és felismeri, melyik a galagónya, melyik a gesztenye, levéről, virágról, termésről.
Igen, harmadik osztályban például van a gyógynövényekről, ott a tavaly is gyűjtöttünk gyógynövényeket, a gyerekek hozták a saját gyűjteményüket, és mindegyik beszámolt róla, és beszéltek róla, hogy milyen hatása van ennek a gyógynövénynek, mire jó, mire hasznos.
A tanító úrnak mi ad elégtételt?
Nagyon szeretem a szülőföldemet, itt születtem, és remélem, hogy itt is fogom a hátralévő életemet is eltölteni. Itt vannak a gyerekeim, unokáim. Egyik lányom Nagybaconba ment fél, ez a fiam pedig itthon van, ő gazdálkodik, segítek neki, amennyiben tudok.
Úgyhogy nem unatkozik a szabad óráiban sem.
És azon kívül foglalkozom állategészségügyi. Valamikor én állategészségügyi szakon végeztem kézdivásárhelyen, majd azután végeztem el a Békéscsabai főiskolát.
És sok gazda jön az állatát meggyógyítatni? Vannak olyan új problémák, amit esetleg annak idején nem tanítottak, de valahogy helyt kell állni?
Próbálunk helyt állni, és nagyon sok régi gyógymódot sajátítottam. Már dolgoztam én a TSZ-ben, és ott voltak ilyen idősebb technikusok, akik sok mindent megmagyaráztak, és gyakorlatban is ültettük, már ott voltak az állatok, hogy gyere most ezt csináljad. És így elsajátítottam. Van például egy borjúzás, ha nem vetél a mását, a tehén, vagy vannak olyan, hogy megnyugod egy tehén, például most rengeteg volt alma, abtól megnyugodtak, mert már rengeteg gyümölcs volt itt nálunk, vagy herélek, ilyesmivel mindennel foglalkozik. Használjuk a gyógynövényeket is. Például a kígyónyelvi fű, mását, lándzsafű, azt is használjuk a sárgaság, vagy például a sebek kezelésére is használjuk a vörös szárú fű, majd télen is vörös teját főzünk, sebre nagyon jó, gennyes sebekre.
Akkor azt jelenti, hogy ezek a régi praktikák még ma is állják a helyüket.
Igen, állják. Például, ha a tején felfúvódik, egyszerűen egy vesszőseprűt beteszünk a szájába, és felkössük a szarvára, az elődézi neki, hogy rákcsál a tején, és gyomorműködést egy kicsit elősegíti.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Péter Szerénke, nyugdíjas tanítónő vagyok.
Péter Attila, nyugdíjas tanár.
Milyen a nyugdíjas élet? Nem unatkoznak bizonyára a nyugdíjas évek alatt?
Nem. Annál is inkább, hogy van három unokánk. Nem tudtunk sosem részt venni az évzáró, évnyitó ünnepségeken. Most alkalmunk van őket is egy kicsit felkarolni. Amúgy elég mozgalmas itt a faluba is a tiszteletes úr. Elég sok rendezvényt szervez, így igyekszünk többé-kevésbé bekapcsolódni, mennyire az egészségünk engedi. És itt a kapun belül is, mivel kertesházban lakunk, mindig van teendő. Tudjuk segíteni a gyermekeinket is.
Gyönyörűen rendezett az udvar.
Hogyha az asszony megengedi, igen, én szoktam karba tartani, és a nyugdíjas éveim alatt, most már azon kívül, hogy az iskolában már nem járunk, de azért kísérjük távolról az iskolai tevékenységeket, próbáljuk úgy monitorizálni, hogy úgy mondjam, tisztában lenni, hogy kik vannak, mit tanítnak, stb., de aktívan nem veszünk részt az iskolai életibe. Most itthon, hogy unatkozunk-e a nyugdíjas évek alatt, nem. Most olyasmikkel foglalkozok, amit amúgy is szeretek. Ilyen maszekolás, ilyen-olyan fa-vas munkák, mindenféle. Amikor az időjárás engedi, akkor jövök ki, reggel ma azzal kezdem a kávézás után, itt kávézok, amíg az idő megengedi, és akkor fogok neki a szerszámokkal, hol valami fa munkának, valami vas munkának, tehát soha nem unatkozunk. Nézzük a híreket, most van amit nézni, Izrael, Ukrajna, stb., és tisztában próbálunk lenni a napi politikával, a napi gondokkal, amivel küzd a gazdaságtól elkezdve, háborútól elkezdve mindennel. Közben-közben könyveket is próbálunk olvasni, ha nem hosszúak, de rövideket, híreket. Próbálunk tisztában lenni mindennel, de egyre rövidülnek a napok, egyre hamarabb sötétednek, és ez nekem elég fájú, mert én azt szeretem, hogy reggeltől estig inkább kint legyek minden.
Mennyire bosszantja a világ alakulása? Mert gondolom, hogy nyugdíjas éveire szeretne kicsit pozitívabb dolgokról is hallani, mint ami most zajlik körülöttünk.
Mennyire bosszant, azt kell mondjam, hogy nagyon. A tanügy egyre inkább sóhivatalá kezd válni. Úgy Magyarországon, mint Romániában egyre jobban lesied az oktatás minősége. Egyre kevésbé nézik valakinek valaminek a tanárt, sőt az is megtörténik, hogy most nem a tanár fenyíti meg a diákot, hanem a diák kezdi megfenyíteni a tanárt. Tehát szerintem sem az unióban történtek nem tetszednek, amik vannak, sem pedig a tanügybe vagy az egészségügybe nem mennek jól a dolgok. Mi nem így voltunk szokva, nem akarom dicsérni a Ceausescu világot. Sokszor olvasok kommenteket, hogy ez így volt, úgy volt, mi éltük, megéltük, mi tudjuk, hogy hogy volt. Volt, ami pozitív volt abban az időben, rengeteg negatívum volt, ez biztos, de van olyan is, amik akkor pozitívum volt, most viszont kategorikusan negatív. Nem tetszik a világnak ez a folyás, ami most van, s főleg az nem, hogy egyre inkább még atomháború és fenyeget esetleg. Meg se tudnánk állni, hogy ne tudjunk a világnak a dolgairól, és ne ellemezzük magunknak a világ dolgait, hogy mi egyetért, vagy hogy csinálnánk, hogy nem csinálnánk, a gender kérdéstől elkezdve minden más egyébik. Tehát próbálunk tisztában lenni mindennel. Tetszik vagy nem tetszik, mi ebben már bele nem tudunk szólni. De aggaszt a dolog, mert három unokánk van. Nekünk most már szinte teljesen mindegy, mert itt a kapunk belül meghúzzuk magunkat, de nem mindegy a felnövekvő nemzedéknek, hogy mi lesz a sorsa, az elkövetkező. Tehát mi a gyermekeinket és az unokáinkat búsuljuk, hogy merre halad ez a világ, szerintünk nem jó felé. A bevándorlókról még nem is beszéltem, hogy milyen katasztrofális, hogy ellepik Európát, és mindjárt több lesz a nem idevalő ma sok országba, mindjárt meghaladja a benszületteket a jövevények. Ez elég katasztrofális a világnak ez a mostani haladása.
Van, amikor csak a férjem nézi a tévét, a híradókat, van, amikor együtt közösen megtárgyaljuk, vagy nem tetszésünket fejezzük ki. Máskor engem inkább lefoglal a házi munka.
Itt voltak pedagógusok Száraz Ajtán?
Én 43 évet tanítottam itt. Ide kerültem ki 1979-ben, és 2022-ben jöttem nyugdíjba. Én a 43 évet itt töltöttem.
Én 81-ben kezdtem, és 2020-ban jöttem nyugdíjba. Amióta meg vagyok, az egyetemi vagy a liceumi éveken kívül csak azon az iskola kapun jártam beski. Óvodától elkezdve egészen a nyugdíjas korig. Úgy szintén mind ő, csak ő 79-ben megkezdte, én akkor még egyetemista voltam, én 81-től kezdtem.
Említette, hogy régebben más világ volt. Hogy jobb vagy rosszabb, azt mindenki maga eldöntheti, de a 90-es évek elején is még tisztelték jobban a tanítót, a tanárt. Hol romlott el valami?
Nem tudom, mi mikor kikerültünk, én ide szülőfalumba kerültem ki. Azt szokták mondani, hogy senki a saját falujában nem lehet prokátor, de én nem panaszkodom, mindenki megtisztelt. Most, mint az igazgató úr mondta, amikor búcsúztatott a nyugdíjba vonulás alkalmával, hogy a mi nyugdíjba vonulásunkkal lezárult egy korszak. Én azt hiszem, hogy a tanügyi rendszer, mert annak idején emlékszem, hogy a felső tagozaton, 5-8-ba mindössze 5 tanár tanította a gyermekeket. Most ott van, hogy vannak a felső tagozaton 17-en, szárazajta viszonylatban beszélek, és 18 tanár tanítsa. Ingáznak a tanárok. A tanár se hibás, mert 5 iskolába el kell érjen. Csak óra leadók vannak. És a gyermek milyen? A gyermek kihasználja. Ha valami olyat tesz, azt mondja, ó, hónap úgy sincs itt a tanárnéni, mire még egyszer jön, elfelejti. Tehát a gyermek az mindig gyermek volt. Most a pedagógusok úgy jön nekem, hogy óra leadók, nem nevelnek, mert nincs idejük, alkalmuk. Mikor lejár az órája, kell rohanjon egy másik iskolába, hogy el ne késsen, hogy ott is az óráit tudja megtartani. Tehát ez nem jó. A tanerőnek se jó, ugyanakkor a gyermeknek se jó. Ha rendezvény van, valamilyen összejövetelt rendeznek, esetleg egy-két pedagógus van itt, a többi máshol van, mert máshol van órája. Nem jó a gyermeknek, ugyanakkor nem jó a pedagógusnak, mert a pedagógus se tudja, hogy melyik közösséghez tartozik igazán. Akkor volt egy összefort közösség, de most nem lehet mondani, mert alig ismerik a tanárok is egymást. Ingáznak, és elég nagy távolságról. Olyan is volt, hallottam, miután eljöttünk nyugdíjba, hogy Kézdivásárhelyről ingázott egy tanár. Az, amikor idejött, még elment, vagy két iskolába, hát örvendett, hogy odaért, nem tudott nevelni. Vagy délután is. Ugye a gyermek tudta, hogy találkozik. Nem mindegy, hogy találkozik, mert én visszaemlékszem a mi időnkre, mikor a pedagógussal találkoztunk, még úgy vigyázba vágtuk magunkat, nem tudtuk, hogy hova legyünk el, hogy köszönjünk. De most nem találkozik a pedagógussal egy héten kétszer. És akkor is csak az óra keretében.
Az időben a tanárőnek, aki ki volt helyezve, kosztot, kovárt, ételet fogadjon, tehát csak szombaton szabadott hazamenni, minden délutáni programon részt kellett venni. És normális dolog, hogy nem csak abból állt az iskolába a tevékenység, hogy tanítunk, hanem mindenkinek volt egy formációja. Művészbrigád, színjátszókör, tánccsoport, stb. Mindenkinek ki volt oszva, és azzal kellett foglalkoznunk, be kellett tanítani. A művész brigádot meg kellett írni. Versenyekre jártunk, főt az úgynevezett Kontária Romániai, plusz azon kívül bármilyen tevékenység volt szárazajtán, a iskolán kívüli tevékenységet értem, abba a tanári részt kellett vegyen. A tanárok vagy mint helybeliek voltak, vagy nem navétáztak, hanem mondom, hogy kosztot, kovárt így kellett fogadjanak, és éjjel-nappal itt voltak egészen szombatig, amikor hazamehettek. Itt szárazajtán még olyan probléma nincs, hogy a gyermekek nem tisztelik meg a tanárőket, ez egy falusi iskola. Én inkább a városi iskolákra vonatkoztatom azt, hogy ez szerintem nyugatról jött ez az áramlat, mert látom én Magyarországon, hogy mik történnek a televízióból, hogy képes a tanárt megverni, vagy akár olyan hatalom van adva a gyermekeknek, hogyha a saját szülő megveri, képes feljelenteni a szülőt, és eljárnak a szülővel szembe, hogyha a saját gyermekét megfenyíti. Tehát itt a rendszerrel van probléma. Túl sok meg van engedve. Régen, ha véletlenül egy tanár csak a fülit meghúzta egy gyermeknek, a gyermek otthon nem mondta el, ma otthon még két annyit kapott, most viszont ha véletlenül a fölit megfogja, vannak olyan szülők, akik lejönnek, s ordibálni kezdnek, vagy megvan engedve, vagy szinte ők vezessék az iskolát. Jönnek a szülők, és ez nem tetszik, az nem tetszik, így csináljuk, úgy csináljuk. Persze így szerintem előre haladás nem nagyon tud lenni. Én nem minden szempontból dicsértem a régi rendszert. Kihangsúlyoztam, hogy voltak pozitívumok. akkor, ha valakit kineveztek egy iskolához, azonnal az iskolánál letöltötte élete végig, ha nem akart ő valahova máshova menni más iskolába. Most viszont ősszel az elosztásnál nem lehet tudni, hogy ki hova kerül. Én úgy képzeltem el, mint a rabszolgapiacot régen, hogy megtapogatták az izmait, megnézték, hogy milyenek a fogai, erőse, kicsikáé, nagyé, annyi pénzt adtak ért, és odavitte a rabszolgatartó, amelyik megvette, amennyi pénzt ért. Most az őszi elosztásokat én mindig úgy képzeltem el, mint egy rabszolgapiac, hogy téged ide veszünk, meg téged oda veszünk, te ide mész, de csak fél katedrával, vagy esetleg egy órával, te mész lohoz tovább, mindenki külön autóval jár, fizetik a navétázást, de hiába, már nem tud elérni, ha van egy lyukas órája. De még lyukas órája sincs, csak szünet van, a baconi iskoláig se lehet áttérni, csak szünetbe. De hogyha innen köpeszre kell lemenjen, akkor lehet lyukas órája, akkor se ér el. A másik pedig odaér, megtartsa az órát, alig várja, hogy vége legyen, és elhúzott. Tehát annál többet magára az iskolára se vigyáznak. Tehát nem fáj nekik az, hogyha egy épület romlik, vagy a bútorzat romlik. Ezt az iskolát 2012-ben újítottuk fel, tökélet egy gyönyörű szép volt. Én azt gondoltam, hogy nekem nagyon fog fájni, ha látom, hogy minden nap valami törik, valamit zúznak. Hát inkább azért nem is megyek arra felé, hogy ilyesmikkel ne találkozzak.
Lehet még becsülete a pedagógus szakmának?
Gondolom, igen. Én nagyon bizakodó vagyok, és remélem, hogy a pedagógusokat is meg fogják becsülni. Most mindenki jobban tud mindent. Nem a saját dolgával foglalkozik az ember, hanem a máséval. Jobban tudja, hogy más mit kellene csináljon, hogy kellene csinálja. Szülők is most úgy tudják, hogy hogy kellene tanítani, mit kellene csinálni. Tehát mindenki mindenkinek a munkájába beleszól, ami nem jó. Mert a pedagógus egyetemet végzett, hogy csak ő tudja, hogy kell tanítani.
Most, hogy ilyen digitalizált, modern rendszer van, otthonosan éreznék magukat. Gondolom, hogy meg lehetne szokni ezt a módszert is, de évtizedeken keresztül volt mindenkinek egy stílusa, volt egy módszere. Szívesen vállalná, hogyha felkérnék, hogy tanítson?
Sajnos volt részünk belőle, mert mikor volt a Covid-járvány, én még tanítottam, és akkor online tanítás folyt, úgyhogy muszáj volt megtanulni. Na de én nem díjazom. A mostani rendszert se díjazom, az unokáknál látom, hogy szóbeli feleltetés nem igen van. A gyermeket nem szólaltassák meg, hanem csak felmérőket írnak. És akkor milyen a gyermek? Nem tanulok. Hát miért tanuljak, úgy se kértezik ki. Azt nem méri fel, hogy majd, amikor felmérőt írok, akkor nem tudom azt a sok anyagot megtanulni, hanem napról napra nem készülnek úgy, ahogy kell. A gyengébb gyermekek viszont régen nekem legalábbis úgy jön le, hogy ha kihívtam, vagy szóbeli feleltetés volt, volt egy szégyenérzete, hogyha nem tudott semmit. Tehát ott kínlódott, úgy szégyelte magát, valahogy úgy jött, hogy nem valamit tanulok, hogyha a hónap is kihívnak, csak tudjak valamit. De most felmérőben egy olyan gyermek, amelyiket tényleg nem érdekel a tanulás, az nem foglalkozik a jeggyel, hogy ő hányast kap. És nincs szégyenérzetese. Mindegy, megéri azt a felmérőt, ha egyes, egyes, a kettes, kettes, tudja, hogy aztán egyszer úgyis átengedik, vagy ha megbukott, úgyis mehet tovább, mert most már van olyan is, hogy az érettségie nincs meg, de azért nyugodtan beiratkozhat az egyetemre, ott nincs meg a vizsga, de mehet tovább. Az egész rendszer, nem tudom, vagy csak maradi vagyok, nem tudom, de nem tartom jónak.
Én meg voltam elégedve a digitális rendszer olyan szempontból, hogy most már vannak okos táblák. Itt a mi iskolánkban is láttam, hogy van két okos tábla. Voltak komputerek, volt informatika óra. Én azokkal nagyon szerettem dolgozni, és azzal lehetett dolgozni. Még a táblák nem voltak meg az én időmben. Azt szerettem a gyermekeknek, a vetítést szerettem. Azt viszont nem helyes, hogy órán a gyermeknél legyen az okostelefon. Én se javasolnám. Csíkba például már rég elveszik az iskolába bemenetkor a telefont, szinte minden iskolánál. Itt nálunk még nem veszik el, de meg nem engedik, hogy használják. A gyermek, hogyha pad alatt játszik a telefonnal, akkor nem fog tudni odafigyelni az órán, nem is érdekli. Én Az online tanítást az semmiképpen nem. Az, hogy messziről tanítsunk egy gyermeket egy kicsi gépen keresztül, azt nem helyeslem. De az, hogy az iskolában használják ezeket az okos eszközöket, úrán azt díjaznám.
A régi rendszerben is tanítottak, az újban is, a változások után is. Szárazajta egy speciális helyzetben van, tehát itt volt egy 1944 szeptemberre. Ezt mennyire lehetett annak idején bevinni az iskolába? A gyereknek el lehetett mondani, hogy itt mi történt?
Régen a változás előtt nem nagyon beszéltünk róla, majd aztán a változáskor emlékművet állítottak, és akkor is inkább a gyermeknek úgy magyaráztuk, hogy fiaim, a szeretet hiány, a gyűlölet vezetett ide. Részletesen elmagyarázni egy kicsi gyermeknek nem lehetett, sőt, arra is törekedtünk, mivel Szárazajta vegyes lakosságú, vegyes település volt, románok is laktak, tehát békességre törekedtünk, szeretetre, hogy az emberek egymást tiszteljék, szeressék. Az utódok nem hibások a történtekért, és annak idején, mint Benkő Levente is mondta, a mérlegnek két serpenyője van. Minden nemzetben vannak jó emberek, rossz emberek, tehát itt nem a nemzet nemzettel állt szembe, hanem ember emberrel. Ha most is jönne egy törvénytelen világ, nem tudjuk, hogy mi történne. Kivált most az emberek úgy el vannak, indulva egyik-másik, hogy akkor kihasználták azt az időt, úgyhogy inkább a szeretetet hirdettük, békességre próbáltuk nevelni a gyermekeket, hogy ilyet többet ne történjen meg.
A falu kiheverte ezt a vérengzést? Vagy még ma is összeszorul a gyomruk?
A falu az most már olyan szempontból heverte ki, hogy akik tényleg átélték ezt a vérengzést, azok közül ma nem nagyon élnek, csak a leszármazottai, de azok is már elég idősök. Meg van tartva ez a megemlékezés az úgynevezett demokrácia után. Maga a falusi nép, ha már egyre fogyunk, mint az oldott kével, úgy hullunk szét itt Szárazajtán is, nem nagyon vannak jelen a vitézi rend, és idegenek jelennek meg, elég szép ünnepség szokott lenni. Az viszont, amit az előtt tetszett kérdezni, az iskolába tabu volt. Tehát erről a témáról senki nem beszélt. Az, hogy gyermekek tudtak erről, az, hogyha nagytata az ölibe ültette, s valamit elmesélt az unokájának, az a gyermek tudott valamit róla, de a kapun kívül nem lehetett. Abba az időben szekus világ volt. Tehát a szekusok ezt keményen figyelték, s keményen büntették. Senki nem akart magának problémát, inkább hallgatott, inkább magába zárkózott, s inkább mintha elfelejtette volna. Tehát ez tabu volt. Egyetlen egyszer történt meg, hogy tanfelügyelők jöttek, s a román tanfelügyelő megkérdezte, persze románul, az itteni gyermekeknek a román tudás az elég gyenge, hogy tudják, hogy mi történt Szárazajtán. És egyetlen egy kislány volt, aki felállt, jelenkezett, és azt mondta, hogy Romani autaját kápul ungurilor. Ezt megmondta így, és akkor mindenki meglepődött, hogy ez a leánka honnan tudta, s merte ezt így kimondani, és románul amennyit tudott. Ez szóra így, ahogy én mondtam. De mondom, tabu volt, mert abban az időben biza az iskolát szekusok is ellenőrizték olyan bejelentéssel, hogy ilyen újságtól jöttek, olyan újságtól jöttek, összeszedték az akkor még élő embereket, de nem nyilatkoztak. Nem nyilatkoztak, mert mindenki félt az akkori szekuritátétól. Mi átéltük, tudjuk, hogy milyen kegyetlenek voltak, tehát akkor jobb volt hallgatni, mint beszélni.
A 90-es évek közepén járt itt a Marosvásárhelyi Rádió, de akkor is féltek beszélni erről az esetről, erről a vérengzésről. És én ma azt tapasztalom, hogy ma se szívesen emlegetik. Lehet azért, hogy ne tépjenek fel fájó sebeket.
Hát akkor a hozzátartozók, akik éltek, átélték ezt a szörnyű eseményt, tehát nem is akartak hallani. Az annyira borzasztó volt, hogy nem szívesen beszélt, hogy visszaemlékezzen erre az eseményre. A többi, aki hallott róla, vagy esetleg ott volt, szemtanúja volt az iskola udvarán, az félt. Tehát olyan félelem költözött az emberekbe, hogy nem szívesen nyilatkoztak. Levente is elmondta, Benkő Levente, hogy volt, aki neki egyszer elmondta, utána jöttek a rádiótól, vagy a televízióval, és azt mondták, én magának egyszer már elmondtam, s kész. Én megértem azokat az embereket is, akiknek a hozzatartozóit kivégezték. Fájó esemény volt, fájdalommal emlékeztek, tehát nem szívesen beszéltek róla. És az emberek sem, mert együtt kellett élni. Bizony régen én gyermek voltam, és visszaemlékszem, hogy akkor a lakodalmak esetén elég nehéz volt a lakodalmakat megtartani, mert volt olyan, hogy mind a két családból kellett hívjanak. Akkor, mikor egy kicsit az emberek ittak, akkor elszabadult a pokol. Na, és nehéz volt úgy élni, hogy békesség legyen. 90 után a tiszteletes is mindig a békességet hirdette. Mi is az iskolában megpróbáltuk azután, mint a férjem mondta, addig tabu téma volt, de 90 után a szeretetre, békére nevelni a gyermekeket, hogy szeretetben, békében tudjunk itt együtt élni.
Szőcs Erika vagyok.
Szőcs Balint vagyok.
Milyen egy fiatal család élete itt száraz ajtán?
Mit mondjak? Zajos.
Mivel telnek a mindennapok?
Nekem most a gyerekneveléssel. Gyereknevelésén vagyok. A gyerekeket gondozom, és a házvezet is.
Én munkába járok. Barőton a benzinkúton dolgozok, itthon gazdálkodok, még az mellett.
Túrába dolgozik? Vagy hogy lehet gazdálkodni és meg munkába is járni?
Igen, túrába vagyunk egyik nap nappal, másnap éjszakos, akkor két nap szabad után.
És hogyha éppen akkor kell aratni, vagy mezőn dolgozni, amikor munkában van, akkor hogy oldja meg? Van, aki besegítsen?
Igen, a kollégákkal is lehet cserélni, meg lehet oldani, ha gondok vannak.
Nagy területen gazdálkodik? Mert látom, hogy mezőgépe is van.
Vannak inkább a kaszálás, a szénacsinálás.
Erika, be kell segítsen a mezőn, vagy elég itt a háztáji munka?
Most nem, hál' Istennek van egy pár éve, hogy minden gépezet megvan. Ő megoldja, vagy van, aki neki segít, aki elmegy, hogyha bálát kell gurítani, vagy valamit kell a mezőn segíteni.
De hát gépesített a konyha is. Tehát gondolom, hogy a férj sem kell sokat ténykedjen itt a konyhába.
Nem kell ő a konyhába, ő megoldja, kincs, én megoldja.
Miért maradtak itthon? Mert azt hallom, hogy sok fiatal szárazajtáról is külföldön látja a jövőt.
Azért, mert a szüleink is itthon vannak, nekik is segíteni kell, most már idősebbek, nyugdíjasok. Itt is meg lehet élni, csak dolgozni kell.
A szomszédokkal vagy a fiatal házasokkal össze tudnak-e járni? Vagy mindenkinek megvan a saját élete, és nagyon kevés az az idő, amikor úgymond kikapcsolódnának?
Összejárunk azért, megpróbáljuk úgy alakítani, főleg a hétvégéket. Hétköznap azért mindenkinek megvan a maga baja, de hétvégén próbáljuk úgy csinálni, hogy azért tudjunk összeülni.
Vannak ilyen bulizgatások, születésnapozások?
Igen, vannak. A gyerekeknek főleg meg szoktuk tartani hétvégén, de vannak sütkérezések is, főleg nyári időszakban, de ha nem, télen is szoktunk benni is, hogyha ki nem engedi az idő.
Sok a fiatal házas?
Van, vagyunk egy pár. Vannak ilyen rendezvények, tartsuk a házas emberek születi balját. A télen megtartottuk a farsangi balt, színdarabos farsangi balt rendeztünk. Vannak programok.
Van-e olyan, hogy például a háziasszonyok receptet cserélnek, vagy itt még divat-e az, ami régen divat volt, hogyha én valami olyan főzök, sütök, akkor viszek a szomszédba is, vagy a barátoknak is, mert még találkozom olyan közösségekkel, ahol ez divatban van. De legtöbb helyen azt hallom, hogy mindenki magányosodik el, és lám itt azért még össze tudnak dolgozni, vagy össze tudnak járni.
Azért még itt úgy próbálunk összetartani, hogyha valamit sütünk, akkor átviszem a szomszéd néninek, vagy a szomszédasszonynak, vagy anyósomnak, anyukáméknak, vagy tatámnak, örökké mindig csomagolunk valamit. És a recepteket is szoktuk, hogyha valami megtetszik a szomszédnál, akkor elkérjük, hogy mi is próbáljuk ki.
Nem unalmas a gyereknevelés? Vagy mivel mozgás van, mindig valaki jön a házhoz, akkor így nem veszük észre?
Nem veszük észre, utálnak a napok egymás után, hogy mindjárt kell visszamenjek munkába évvégig.
Ezen kívül még mi jelenti a kikapcsolódást, amikor esetleg a barátok össze tudnak ülni? Tévé marad, vagy tudnak kirándulni, menni is?
Igen, szoktunk járni minden évben, nyarolni. Minden héten járunk a barátokkal focizni, barátra terénbe.
Kondizni is járunk?
Oda nem, azért megvan a kondizás.
Épp ezt akartam mondani, hogy a bálarakás az éppen eléggé karban tartja az embert.
Igen, az igen, úgyhogy megvan a munka.
Hosszú távon gondolkodhatunk szárazajtában? Meg lehet itt élni?
Hosszú távon igen, most már mindenképp itthon maradunk, nem megyünk külföldre.
Nem, most már megalapoztuk itt, a jövőt kialakítottuk, nem fogunk elmenni biztos.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Én Attila Hunor vagyok, szárazajtáról, fiatal agrármérnök.
Egy fiatal miért választ ezt a szakmát? Tehát mi vonza?
A szülők által vitt gazdasági élet, legelsősorban a szenvedély. Aki szereti a gazdálkodást, az tovább viszi a szüleinek a hagyományát. És azt szerint választottam én pályás személy szerint, hogy mi elfoglalkozunk, ugyebe az, hogy állatokkal és földekkel foglalkozunk.
Én, ha jól tudom, gyerekkorában is nem homokozott, hanem inkább kurált az állatokat a kicsi vederrel.
Igen, már ezt az utónapi játék nekem, mivel náhult testvérem, náhult ki a játszogyak, így hát az állatoknál találtam fel magamat.
Bejöttek a számítások? Megéri gazdálkodni egy fiatalnak? Mert legtöbb helyen azt hallom, hogy a fiatalok a jövőt külföldben látják. Úgy érzik, hogy ott vannak a nagy lehetőségek, itthon minden nehezebb, nincs megfizetve.
Hát ez most személytől függő, mivel hogy az itthoni gazdasággal nagyon sok munka van, reggeltől estig oda kell, még sokszor éjjel is. A fiatalok állam mondják inkább azt, hogy külföldön könnyen, mert külföldön kimehetnek, 10 órát dolgoznak, és azzal el van felállítva, de itt sokszor még a 20 órát is le kell dolgozni egy nap, hogy valamire előre haladjunk.
Igen, de kint csomó mindennek meg kell felelni, és sok a nélkülözés.
Jó, de kint azt megszerették, és azt mondták, hogy az jobb, gondolom, vagy nem tudom én sem azt.
Sok állatnak kell a gondját viselnie?
Igen. Most jelenleg van 350 szaltas marhánk, és 2000 juhunk.
Milyen tartásban vannak?
Télen bánt vannak az istállóban, és nyáron pedig legelőn vannak úgy a szaltas marhák, mint a juhok.
Nagyon sok gépet látok. Az egész gazdaság gépesítve van? Vagy azért még kézi munkát is kell bevetni, alkalmazni?
90%-ban most van lassan a gazdaságunk gépesítve, van még 10% azért kézi munka is van benne.
Télire a takarmány megvan az állatoknak?
Szűkösön, de megvan el az évre is.
A barátokat alkalomattán be lehet cserkészni, hogy jöjjenek segíteni, és akkor esetleg hamarabb végzek a munkával, és lehet menni szórakozni? Vagy szórakozásra nincs lehetőség, mert itt annyi a munka, hogy csak azt tudjuk befejezni?
Mindenre lehet időszakítani, van, amikor besegítnek, és van, amikor nem. Mikor, hogy van kedvük.
Mi az, amit legszívesebben végez?
Én minden szeretek személy szerint, de legszívesebben a traktorozást szeretem én is, mint átlagosan fiatalok.
Miért?
Legkönnyebb munka.
Hosszú távon is gondolkodik a gazdálkodásban?
Igen, most már igen.
A végzettség az segíti az embert? Vagy ha nem lenne most végzett agrármérnök, akkor is ezzel foglalkozna?
Végzettség is nagyon sokat segít, mivel hogy a termesztésben úgy tudunk könnyen termeszteni sok mennyiséget és jó minőséget, és hogyha nem lennék most agrármérnök, szerintem akkor is igen.
A tanárok mit mondtak, amikor láttak, hogy ilyen elhivatott? Amikor az egyetemen volt.
Sokáig nem hitték el, hogy itthon gazdálkodok, mivel csak azt hitték, hogy egy olyan fiatal vagyok, amelyik lázong. Utána kezdték eljönni, mikor kezdtek hozzánk jönni, kezdtek megismerni, igazából első két év után mondjam úgy, akkor kezdték látni, hogy nem csak megyek sívök.
Én, ha jól tudom, a mostani végzősök kijönnek tapasztalatot cserélni ide a farmra.
Igen, hogy nézik meg a takarmányozásunkat, nézik meg az állatokat.
Látszik az emberen, hogy mennyire elhivatott? Tehát most látjuk a frissen végzetteket, vagy a most egyetemre járókat, hogy ezekből lesz jó gazdálkodó, vagy nem lesz jó gazdálkodó? Vagy csak ezeket az éveket ugródeszkának használják, mert valahol el kell tölteni azt a pár évet?
Van olyan is, ki annak használja, van, aki akar gazdálkodni, és azért végzi el. Vannak olyanok, csak azért végzik el, hogy meglehet az érettség is, menjen oda való egyetemre. És akkor így átállnak a napjai.
Ez egy idő után gondolom életformává válik. Lehet majd olyan lány találni, aki velem együtt húzza majd az igát.
Igen, most már nekem pont van egy olyan lány, aki most ott az agrármérnöki, most utolsó éveső.
Úgyhogy akkor ebnek lesz jövője, hosszú távon is.
Igen, 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 reméljük, hogyha valami nem lesz probléma. Thank you.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Szárazaljtán készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.